nem tudom, ki ezeken szokott feldobálni akár a OneDrive, akár a Google olyan dolgokat, hogy 6 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt ilyen kis összefoglalókat képebből, videókból. Nálunk, hogyha ilyen jön fel, akkor a gyerekek előszeretettel mondják azt, hogy nézzük meg, és aztán meg kell nézni legalább 5 ilyen sorozatot különböző formátumban, vagy különböző időszakokból. És ma reggel is éppen jött fel egy ilyen, és mondta, hogy na, meg kell nézni. És hogy néztük, azt láttam, hogy 2020-ban Isten országa címmel ment éppen a Covid alatt egy úrvacsorás istentisztelet során az üzenet, úgyhogy direkt kikerestem ugye az énekek közben, hogy akkor mit mondtam, és tök más mondtam, mint már készültem, úgyhogy ez talán még jó hír is. De az abból is fakad, hogy akkor éppen a mi életünket vettük végig, és emiatt volt ez téma. Ma egy kicsit más aspektusból nézzük ezt meg. Ki az, aki pénteken nagyban ünnepelt? Van olyan közöttünk? Minek volt az ünnepe pénteken? Mindig azt mondjuk a munkaünnepe, pedig nem a munkaünnepe, inkább a munkások ünnepe, vagy hivatalosan a munkavállalók nemzetközi szolidaritási napja. Előtte évben volt egy elég komoly tüntetés, letörés, amikor pár ember hát nem élte túl azt az alkalmat. Szóval 1990 óta lett ez ilyen hivatalos ünnep, amikor nem a munkát ünneplünk, hanem a munkásokat. Úgyhogy ez fontos, hogy a munkát ünnepelt, akkor dolgozni kell közben, a munkásokat, akkor viszont az adott személyeket. A munkások jogaiért vívott harcról szólt az egész folyamat, és arra küzdelmekre emlékeznek. Érdekességeket, aztán az egyház is megtalálta a maga kapcsolódási pontját, hogy 1955-ben kinevezték ezt a napot Szent József, mint a munkások védőszentje napjává. Úgyhogy most már nem csak arra van szó, hogy a munka, illetve a munkások ünnepe, hanem már Szent József is velünk ünnepel, ugye hát jó figura, mert ő is dolgozott, kétkezi munkás, aki jól illik hozzá. Csak érdekesség, hogy megnéztem azt is, hogy egyébként Szent József, tehát ilyen Jolly Joker figura, mert ugye amellett, hogy Jézus apja vagy nevelőt, aki olyan közelíti meg, illetve március 19-e az ő hivatalos ünnepnapja is. Emellett ő egyébként a közös egyházban az apák napjának is a védőszentje, ő mindenre jó. Úgyhogy nagyon jó, hogyha bármi kell, akkor Szent Józsefet kell hívni, és akkor megoldja a problémát számunkra. Miközben egyébként hiába március 19-e Szent József napja, erre június 3. vasárnapja az apák napja. Tehát, hogy csak is kavarsz mindenki fejében, most ha mindenki elviszik minden dátumra. De hogy miért is volt ez a felvezetés? Hát leginkább azért, mert a mai rész is, egy igen rész is egy ilyen kicsit érdekes szakasz. A Lukács 17-ből szeretnék felolvasni egy részt, ami így hangzik. Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt nekik. Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember azt előre kiszámíthatná. Azt sem mondhatják, hogy íme itt, vagy íme ott van. Mert az Isten országa közöttetek van. A végét, ahogyan fordítják, az a rúf is, az ufó is, meg a katolikus Biblia is így fordítja, hogy az Isten országa közöttetek van. Mind a három fordítás ezt használja. Néztem még néhányat, például a Csia, ezt mondja Csilla is féle, ezt mondja, hogy lássátok, az Isten királysága bennetek van. Az EFO, ez egyszerű fordítás, azt mondja, hogy Isten királysága bennetek és közöttetek van, nem biztos véletlenül, hogy mindeket ő beleradta. Illetve a Károli pedig, mert ímé az Isten országa, ti bennetek vala van. Tehát, hogy mind a három fordításban van valami, aminek benne van a fontossága. És itt a nyelvi kettőség is belejön, mert hogy az a szó, amit használ itt, az egyszerre jó a közöttetek, meg a bennetek szóra is. A görög szó, az entos, az mind a kettőt tud jelenteni. Fordítható úgy is, hogy bennetek, meg is, hogy közöttetek. Ha majd megnézzük mind a kettőt, jó? De mert azt megnézzük, előtte azért is érdekes ez a válasz, mert hogy az ókori zsidók számára Isten országa az egy kicsit más volt, mint ahogyan Jézus értelmezte. Ő nekik inkább jelentette egyfajta ez a baszilája, a királyság az ország, az Isten királysága, az inkább betette ilyenfajta dolgot, nem egy ilyen birodalmat, nem egy ilyen területtel határolt részt, hanem az, amikor Isten uralkodik, amikor ő a főnök, amikor végre minden úgy áll fel. Persze azért hozzáadták azt, hogy visszaáll Isten királyságával, akkor már a Dávid királysága is, meg sok minden más is, de sokkal inkább egyfajta ilyenfajta szellemi uralmat jelentett. Egy olyan dolgot, ami a Földön sohasem valósulnak, hanem majd, amikor a Messiás eljön, majd ez akkor lesz rendben, akkor majd Isten helyreállítja Izrael királyságát is, akkor majd helyreáll minden, és akkor végre az Úr uralkodik úgy, ahogyan még a királyok előtti időben volt, hogy akkor majd ő fog mindenben megmondani mindent. Úgyhogy ők ezt várták, és akkor azt hallják, amikor azt mondják, hogy mikor jön le ez a fajta királyság, ugye hát egy rabbival miről lehetne beszélni, vagy mi lehet ezt tenni, leginkább azt, hogy ő mit tud. Akkor ők azt mondják, hogy majd mond valami távol, majd amikor ez meg ez történik, majd amikor felsorol pár proféciát, ilyen is olyan dolog lesz. És akkor így is bedobja ezt a választ nekik, hogy Isten királya, Isten ország itt van bennetek és közöttetek, akkor az nekik lesokkoló élmény volt. De hát nem, mert nem látjuk azokat a jeleket, amik meg vannak ígérve. Akkor hogy lenne bennünk, hogy lenne közöttünk? Úgyhogy nekik ez a válasz, ez mindenképpen egy ilyen mellbevágó válasz volt. Nem tudták hova tenni. Nem tudták vele mit kezdeni. És a mai nap használjuk ezt, Isten országa, Isten királysága, itt van bennetek és közöttetek, akkor persze ezt halljuk sokat, mert ez egy nagyon szép költői kifejezés, de mi se tudjuk igazán hova tenni. Amikor a gyülekezetben valakivel konfliktusod van, akkor nem azon mellett, hogy te jó Isten ország, itt van közöttünk, most pont megéljük. Amikor saját magaddal küzdesz, hogy te hogy csináltam ilyen hülyeséget, akkor az, hogy ez az Isten országa bennem uralkodik. Akkor nem ezt éljük meg. És nagyon visszás ennek a hatása, hogy noha szép kifejezés az Isten országa bennünk és közöttünk, de mégsem tudjuk ezt így igazán megtapasztalni. Mégis valahogy más dolog fordulod itt bennünk. No, nézzük ezt, Isten országa bennetek van dolgot. Mondom, nézzük a benneteket, igen. Nem bennetek, hanem bennetek. Ez egy ilyenfajta, mondjuk egy ilyen belső vagy nagyon spirituális megközelítés, egyfajta ilyen szellemi hozzáállás. Ez is arról beszéltem szerint, Isten ország nem egy ilyen földrajzi hely, amit most megfogunk, és akkor körbehatároljuk, és kitűzünk rá egy zászlót, és nincsen benne egy ilyen kék háttéren arany oroszlán, mint Sheldonnak a szobájába, vagy az otthonába. Nem egy ilyenről van szó. Nem egy politikai berendezkedés, hogy valaki ezt így kinyilvánítsa, hanem egy, mondjuk egy belső állapot. Isten ország egy ilyen fajta állapot, amikor tudom, hogy tudom, tisztában vagyok vele, és ugyanakkor meg is élem azt, hogy most éppen ő uralkodik. És kicsit úgy hangzítem, hogy hét is egyfajta ilyen zen buddhista lenne. Nem tudom, ki az, aki olvasta a Bíz evangéliumát. Nem javaslom feltétlenül nagyon a olvasásra, de egyébként egy jópofa vígjáték. Ez egy jópofa ostobakönyv. Abban mondjuk Jézus, amikor eltűnik ugye a nagykorúságáig, addig elmegy körbejárni mindenfajta ilyen helyet, és felfedez mindent, és megismer más kultúrákat is. Abban van egy ilyen. De hogy ez a fajta ilyen belső állapot, ez a fajta Isten ország, az olyan távol van alapvetően a mai kereszténységtől. Az nem áll annyira közel hozzánk. Nem így gondolkodunk. Főleg a 20. századi kereszténységtől távol áll. Hogyha elmentek akár mondjuk pár száz évvel korábbi időszakra, akkor az teljesen belefért. És nagyon sok katolikus lelkiségi mozgalom most is ebbe az irányba lép inkább ebbe a fajta mondjuk itt szellemi és spirituálisabb vonalba, de egy nagyon gyakorlatias baptista vonalnál ez olyan furcsán hat, hogy mit is jelent, mi túl gyakorlatosak vagyunk. Nagyon sok kereszténység egy inkább ilyen, mondhatnám is, hogy gyakorlati eszközé tette a nyugati civilizáció, a nyugati kereszténység. És szó szerint eszközé. Ledegradáltuk és leredukáltuk azzá, hogy akkor a kereszténység az nem más, mint csak egy ilyen ad pár keretet, meghatározza, hogy mik a határvonalak, és azt mondja, hogy oké, ez a keret, ez a határvonal, ami ezen belül van az a kereszténység, ami ezen kívül az nem kereszténység. És azt, hogy a keret micsoda, azt persze felekezetenként, vagy akár gyülekezetenként más és más helyre helyezzük el. Van, ahol nagyon szűkre van ez a keret, ilyen kis pici ikonosztász fér el benne, van, ahol egy hatalmas vászon és a feszti körkép is belefér, és őt még lecsődne is benne, tehát nagyon másként jelenik ez meg. De a veszély ezzel az, hogy azt mondjuk erre, ezáltal, hogy a kereszténység nem más, mint keret. Nem más, mint csak a frame, ami körülvesz, ez a fajta ráma, ami ott körbevesz, és erre fókuszálunk. Arra, hogy mi az, amit meghatározunk, hogy a szélén van. És akkor eddig belül szabadon mozoghatunk. És olyan, mint az ilyen golyós játék, hogy lökötni kell oda a golyót, lényeg az, hogy maradjon belül, és nem menjen ki. És erről beszél a mai, akár a karizmatikus vonal domináns része is, ami megadja, azt mondja, hogy itt van az a keret, megadja az Isten az isteni erőt, az eszközöket, de mi határozunk meg, hogy mi történik benne. Mi mondjuk meg, mi mondjuk ki, mi tesszük élővé, mi tesszük valódivá, mi alkotjuk meg. Nem csoda egyébként, hogy oda is jut el mindez, hogy kisistenek vagyunk, és mi alkotunk, mi teremtünk benne. És nagyon könnyű belemenni ebbe a fajta csapda helyzetbe, hogy mi csak a kereteket keressük. Hogy mi csak azt keressük, hogy mi a széle, és hogyan mennek, hogy meddig mozoghatok, ettől eddig, és akkor én arra fogok fókuszálni. A mai AI által vezetett autók, azok is azt mondják, hogy akkor működik a legjobb, amikor a két szélén megvan a két fehér vonal végig, akkor tudja az autó, hogy pontosan meddig van a széle, és akkor azon fog mozogni, és akkor belül magát, hogy akkor neki hol kell lennie, és azon belül kell tartania magát. Vagy hogyha mész a bekapcsolod mondjuk ezt a kis önvezetőt az autóba, akkor felező vonal meg a széle között, hogy szépen ne navigál a kocsi, úgy kicsit jobbra húzza, akkor egy kicsit balra, de mindig középen tartja. Szóval a széléhez képest lövöm be magam. És sokszor szeretjük magunkat így belőni a széléhez. Ahelyett, hogy arra figyelnénk, hogy mi van középen. Hogy mi a kép maga. Hogy mi van belül. És ez a másik vetület egyébként sokszor ennek a fajta keretezésnek, hogy a mai politikai kereteség is ilyen, ahol a keresztény keretek megvegyek a mi hozzáállásunkat, mint amit felmutatunk, hogy mi ezen belül vagyunk, és mindenki, aki ezen kívül van, az már nem is keresztény és egyebek, de ez megadja ezt a fajta határt és kész, és aztán mi alakítunk belül mindent a kereszténység nevében. És képesek vagyunk mi is ezt csinálni gyülekezeteken belül is, vagy éppen a társadalomban, hogy majd mi meghatározzuk, hogy ezen belül mi a lényeg. És a mai fajta nyugati kereszténység az nagyon távol áll attól, amiről Jézus itt beszél, hogy Isten országa bennetek van. Tehát nem a bennünk levő dolgokra fókuszálunk, hanem inkább csak a keretekre. Ugye van ez a reklám, akár a Dréher is használható, de sokan másik is, ami belül van, azt számít igazán. Aki nem ismer ezt a Dréher reklámot, nyugodtan keressen rá, mert zseniális, az egyik legjobb és végre pozitív üzenetet ennek ez a reklám. De hogy ez a kulcsmondat, ami belül van, azt számít igazán. És ezt nem a Dréher talált egyébként ki, sőt, mintha nem is Jézus, hanem jól korábban megjelent már. Nagyon sok kultúrában, nagyon sok társadalomban jelen van. Megnéztek, hogy a Szókratész azt mondta, hogy az erény belülről fakad. A psziché állapot a formálása és annak az ápolása az fontosabb, mint a testének az egzisztenciája. Vagy éppen a sztoicizmus, akár Aurelius, Marcus Aurelius is erről beszélt meg, mindjárt kipuskázom, Epitétosz, nem néztem az ő nevét, mindegy. Ő is arról beszél, hogy a külső világra nincs hatásunk, de a belső várunk, a mi gondolataink, a mi jellemünk, az maga a kép, arra hatással tudunk lenni, azt határozza meg minket igazán, arra érdemes fókuszálni, hogy belül van. Az Oszvecsili azt mondja, aztán ezt kiírtam talán, ja igen, bocsi, az Oszvecsili azt mondja, hogy az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ugye mindenki ebből beugrik el, mindenkinek a Szent Exupérynek a gondolata, amit ő mond erről. Nagyon szeretünk erre ráharapni egyből. És hogy itt is azt látjuk, hogy ez a gondolat, amit olvasunk, ez alapozza meg a keresztény etikát is önmagát. Erre alapszik az egész, ahol a belső hit, a belső szeretet, az fontosabb a rituáléknál. És Jézus beszélgető partnerei farizeusok voltak, ők biztos értették ezt a fajta utalást. Ha valaki, akkor őt levették azonnal, hogy mit is mond Jézus ezzel a fajta Isten országa, mert is tudtátok van erre az igeverse utalva. Aztán Kant például arról beszél, hogy a cselekedet értékét az a belső szándék adja, mert nem pedig az eredmény, és hogy ez ilyenfajta belső motiváció, belső érték a sokkal fontosabb, de Sartre is erről beszélt, igen, kértem azt is, erről beszél, ebben az irányhoz a gondolatokat, és ugye visszatérünk megint azt, hogy Isten országa bennetek van. És egyszerre hallják ezt a farizeusok, akik felteszik a kérdést, meg egyszerre hallják a tanítványok is, akik körülveszik, hiszen hát ugye leírták, hogy ott vannak, innen is tudjuk, hogy ott voltak, mert ők jöttek le, tehát jelen voltak, meg aztán az a folytatódik következő vers, hogy a tanítványoknak pedig ezt mondta, így folytatódik majd ha olvasnak tovább a 22-es vers, tehát hogy ez egyszer volt üzenet a farizeusoknak is, meg a tanítványoknak is. Mind a ketten hallották, sőt, a farizeusok hallották a folytatást is. Tökéletes, hogy megnézem, most nem hozom az időt. Szóval Isten országa bennetek van. Az a fajta igazság, az a fajta béke, Szentléleknek a jelenléte, az bennetek van, a szívetekben van. Ott formál bennetek. És vannak ilyen különfajta kis különböző példabeszédek, különböző kis történetek arra, hogy mi hogyan formálódik. Mondhatjuk azt, hogy olyan, mint a, tehát van a fekete meg a fehér farkas, és melyiket tápálod, akkor az, hogy növeked, és a másik elgyengül, meg hasonlók. De hogy nagyon fontos ehhez látni azt, hogy igazából az, amit éhezünk, amire Jézus beszél, amire eljött, az ott van az életünkben. Az, amit keresel igazán az életedben, az nem valahol lesz meg a világban. Nem úgy lesz meg, hogy majd elindulsz, és akkor felfeded, elmézi hosszú zarándok útra, és majd akkor találod meg. Nem az El Caminón fogod megtalálni, meg nem a különböző helyeken, hogyha elmész, majd elvonulsz egy évre valami szeretesi helyre. Nem, az benned van. Persze nem rossz elvonulni valamilyen helyre, azért, hogy saját magaddal találkozz. De alapvetően ott lesz te benned. Ha keresel valami állapotot, valami megnyugvást, valami lecsendesülést, vagy akár mert az egészségeddel küzdesz, vagy mert a személyiségeddel küzdesz, vagy a családoddal küzdesz, vagy a munkáddal küzdesz, vagy bármi másra küzdesz, azzal, hogy ki vagy, hogy jó vagy-e, elég vagy-e, vagy bármivel, hogyha küzdesz, és különösen vannak benned, akkor ne elmenni akar vele, ahol válaszokat kap. Mert nem arra van szükséged. Hiába mész bárhova, nem fogod ott megtalálni, akkor, hogyha nem viszed magadat magaddal. akkor csak nem akarsz magaddal találkozni. Nem helyette azt látjuk a Zsoltárokban, Zsoltárok 37.7-a, hogy légy csendben és várj az Úrra. Ugye amikor észre azt mondja, maradjatok már vesztek, aztán figyeljetek, mit akar Isten. Ez meg ugyanaz, hogy légy csendben és várj az Úrra. Légy csendben és várj az Úrra. Utálatos csendben lenni, nem? 5 másodperc csend, és már mindenki látom az arcotokat, 5 másodperc, nem beszéltem, és mindenki... És mi van? Még van? Mehetünk? Tehát, hogy mindenki benne van az, hogy fur ez a csend. Nem igazán értjük. És nem is tudjuk felfogni, hogy mennyire nehéz a csend. Mennyire problémás. Voltam egyszer egy hangfalgyárban Lengyelországban, ahol volt egy süket szoba, végig szigetelve a fal, és mindenhol a padló is, ilyen hálón kellett járnunk ahhoz, hogy ilyen szigetelés ne járjuk össze. És az a szoba, az olyan volt, hogy egy ilyen süket szoba, ami 99,8%-át a hangoknak elnyelte. Ha beszéltél valaki, hogy beszélek így hozzád, akkor hallod, ha így beszélek, már nem hallod, mert elmegy a hang melletted. És így megdöbbentő volt abban a szobában belenni. Aztán ott mondta az illető, utána is kerestem, hogy ha hosszú távra bekerülsz egy ilyen szobába, akkor az iszonyatosan megterhelő. A pszichédnek, a lelkednek, az egész személyiségednek. Úgy fogalmaztak, hogy megterhelő, nyugtalanító, és tartósan pszichés problémákat is okoz. A tapasztalatok következők, egyrészt fizikai tünetek jelennek meg, de ennél a hatást az adja, hogy a fülünk nem hall semmit, de szó szerint semmit. Ha most csendben vagyunk, akkor a tolváson kívül persze, hallunk orfújást, kis lámmozgást, kis recsenés széket, tehát csomó apró hangot hallottunk. Ezek pici apró hangok, de csak ilyen 20-30, néha 35-40 decibelig mennek fel. Nem hangos hangok, hanem halk hangok. Ott nulla van. Ott semmit nem hallasz. És amikor nem hallasz már semmit sem, akkor elkezd felerősödni más hang. Amit előtte egyébként nem is vette észre, hogy úgy hallhatók. A testednek a belső zajai. Nem csak az, hogy gyomrod fel, megkordul, hanem elkezdett hallani mondjuk a szívverésedet. Elkezdett hallani a tüdőd működését. Vagy a lélegzel. És nem csak az, hogy a így, hanem hogy a, csak nem tudjátok ezt akkor is. Hogy az ilyen hangot hallod. A vér áramlását az eredben. Az üzletetnek a mozgását. Megdöbbentő egy ilyen helyen hallani magadat. Hogy mennyi hangot váltasz ki. Az egyik fizikai tünet az ilyen süket szobába. Aztán elkezdett megjelenni idővel a halucinációk is egyébként. Nem feltétlenül halucinálunk általában minden helyzetben, de az érzékszerű, meg a szenzoros depriváció, amikor amivel érzékelsz, azok eltűnnek, és nem tudsz valamit érzékelni, mindig szoktál például a tüdeddel, akkor sokkal intenzívebbé válnak a gondolatok. Nem azt mondom, hogy bemész a süket szobába, aztán egy óra deltaidőként jössz ki, de hogy elkezdesz megváltozni, és elkezdesz másként reagálni a dolgokra, elkezdesz furcsán reagálni, mert egyszerűen csend az annyira nyomasztó, hogy már olyan hatása van, hogy pánikot, szédüléseket tud kiváltani. Aztán mivel a hallásunk segít a térbeli tájékozásban, egyensúlyzavart is tud generálni ez, és összességében azt mondják, hogy annyira hozzászoktunk a környezeti zajokhoz, hogy ha ezek hirtelen eltűnnek, és nincsen még a fehér zaj sem, de egy csosszogás, nyeszegés, mindenfajta hang, utcára beszélő zajok, akkor az egyszerre tesz minket, az agyunkat hiperaktívá teszi, mert kellenek az ingerek, kell valami, hogy történjen, és ijesztő, meg kényelmetlen élményé válik. Azt mondják, hogy leghosszabb idő, amit valaki egy ilyen szobában eltölt, az kb. 45-60 perc, utána már nem bírja az ember a fokozódó nyomást. És Isten azt mondja, légy csendben, és várj az Úrra. Kezd el hallgatni ezt kis apró dolgokat. Vedd észre, hogyan a szíved ver, hogyan folyik a vér az eredben, hogyan lélegzel. Amikor nem a gondolataidat hallod, hanem már esetleg a szívverésedet. És azt mondja, azért legyél csendben, mert Isten ország benned van. És amikor itt csendben tudsz lenni Isten előtt, akkor tudsz igazán találkozni az Úrral, akkor tudsz ráfigyelni. Voltunk egyszer egy ilyen párnapos képzésen még jó pár éve, amikor az volt, hogy milyen fajta más módokon lehet Istenhez kapcsolódni, mint ami általában megszokott a bibliaolvasás, az imádkozás, egyebek. És az egyik az pont ilyen volt, hogy most menj el, és 10 percig, nem sok, igaz? Nem 10 percre mentünk el, kb. 2 órára, de hogy 10 percig, ne gondolj semmire. Valami nehéz. Próbáld ki egyszer, 10 percig ne gondolj semmire. Ez a kb. Lehetetlen kategória. És amint észreveszed magad, azt gondoltál valamire, akkor már indítsd újra az órát. Szerintem szóval felvesz, hogy 1, 2, a csoda megmondott valamire, arra vagy a 2. De hogy nagyon-nagyon nehéz, és azért fontos ezt, mert amikor itt csendben ott tudsz lenni Isten előtt, és meg tudsz állni ő előtte, igazából akkor belépsz Isten országába. Akkor ott vagy ő előtte, találkozol vele igazán. ilyen pőrén, lefezetlenül. Amikor már nem tudsz valami mögé, gondolataid mögé, a te ideáid mögé, az elképzelésed mögé elbújni, hanem akkor csak ott vagy ő előtte. És megdöbbentő Isten országában ilyen módon állni. Mert ott látod egyszerre félelmetesnek, mert csodálatosnak is Istent. Ott elkezded máshogy találkozni vele. Elkezdesz más megélni. Azt mondja, ezt csinál minden nap, vagy minden órában egy ilyenfajta elvonulás és ilyen csendességet. Csak hogy alkalmaként jó találkozni azért önmagaddal, utána már tovább lép önmagadon is, és találkozni Istennel. Ugye az a Isten ország, ami benned van, amit tényleg annyira furcsán közelítünk meg mi gyakorlatias keresztények, azt néha megélhetjük ilyen módon is. És bátorítok benneteket arra, hogy próbáljátok meg azt, hogy mi az, amikor Isten ország benned van, és nem csak tudom, hogy igen, bennem van, hanem akkor belépek én is, és találkozom vele. Odalépek Isten elé, csendben vagyok előtte, és várom, hogy megszólítson engem abban a helyzetben. És néha nagyon sokkoló, néha nagyon megdöbbentő dolog tudnak előjönni. Talán úgy mondanám, mint a Stranger Things-ban, amikor belép a sosatón neveket, mindegy, a kis sajabban a sötét semmibe, és te ott állsz a sötét semmibe, és nem látod, hogy mi vesz körül. Csak nem félned kell attól, hogy mi jelenik meg, hanem Isten lép oda hozzád. Nem félelmetes dolog jelenik meg, hanem valaki olyan, akit vársz, aki jó együtt lenni. És Isten arra hív, hogy merj belépni oda az ő jelenlétébe, amikor semmi nem vesz körül, és nincsen más inger, hanem csak vele találkozol. Hogy megéld azt, hogy Isten ország valóban benned van. És hogy milyen abban a királyságban lenni. És aztán a másik az pedig arra beszélje, hogy Isten országban közöttetek van. És egy részben egy utalás önmagára is. Hogy figyeljetek, vegyetek már észre, hogy ti kerestetek Isten országot, és itt van közöttetek. Itt van a király. A jelenlétében álltok. A király jelenlétében vagytok. Azt mondja, hogy én magam vagyok az Isten országa. Itt álltok most. És néha mi sem veszük észre, hogy minden pillanatban vagyunk Isten jelenlétében. Minden pillanatban ott állunk az ő jelenlétében. Hogy néha eljátszok a gondolattal, hogy amikor valami nagyon hülyeséget csináltam, hogy belegondoltam el abba, hogy most éppen Isten ott volt ebben a helyzetben is. Akkor valaki, ami éppen nagyobb bunkon beszéltem, és akkor azt, hogy most akkor ezt egyszer mondtam mondjuk Istennek is, vagy hasonlók. És ahol a király jelen van, ott Isten ország is jelen van. Ahol Jézus jelen van, ott az ő ország is jelen van. De persze benne van a közösség is maga. A közösségben, ahol ti is benne vagytok, ahol mi benne vagyunk együtt. És ahol azt mondja Jézus, hogy ő van középpontban. Itt van most Isten országa közöttünk. Olyan, mint az amerikai nagykövetség, hogy bárhol van, de az amerikai föld. Isten országa most itt van közöttünk. Ő turalkodik. És gyakran idézzük totál helytelenül a Máté 18-at, de bizonyos szempontból most ide jól illik, így azt mondja, hogy mert akkor kettem, hogy három összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük is. Itt most ide illik, mert ott arról beszél abban a Máté 18-20-ban, hogy amikor ketten, hárman együtt egyezen dologról vallomást tesznek, akkor azt én szentesítem. Nem azon, hogy kötelen, amikor imádkozhatunk, már együtt vagyunk, de jó az akkor abban, sem, amikor valaki mondta, és fejberodnám hozzám magamat is tőle együtt. Hanem az, amikor Isten országában azt mondjuk, hogy kettő-három ember egyként gondolkodik. Egyazon Krisztusról tesz a bizonságot. Amikor együtt vagyunk az Úr előtt, akkor ott van közöttünk. És azt mondja, hogy igazából ez jelenti ez a közöttük lét. Ez jelenti azt, hogy most együtt vagyunk, és egyként gondolom Krisztusra, akkor ott ki lehet tűzni a zászlót. Nem a holdra, hanem ide a gyülekezetbe. Remélt nem valaki lábában, az fájdalmas. És hogy azt mondja, hogy megélhetjük azt is, hogy Isten bennünk van, megélhetjük azt is, hogy közöttünk van. És a kérdés bennem az, hogy érzékeljük-e azt, hogy Isten országa jelen van. Észrevetjük azt, hogy ő jelen van. Hogy ez egy más birodalom, egy más föld, egy más ország. És nem úgy történik ez, mint egy nyaralás nagyja. Előre megtervezett, hogy majd megyünk nyaralni, már csak három hónap van hátra, már csak két hónap van hátra, már nem sokára megyünk. Én már kinyertem azt, hogy nyáronkorban vagy nyaralni, hogy hol lehet majd elmenni, futni, meg egyebek is, milyen jó lesz majd ott a... ott van egy 11,5 km-es szakasz, amit kinyertem, meg van egy 6 km-es, amikor a nyugisnapra, meg mindenre. És én már előre tervezve, de hogy nem erről van szó, hanem az, amikor észreveszem azt, hogy az adott pillanatban éppen, amikor nem is számítok rá, hogy Isten országa ott van. Akkor is benne vagyok. Hogy nem úgy, hogy előre csomagolunk és készülünk már rá, hanem aztán csak ott van. Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember azt előre kiszámíthatná. Azt sem mondhatják, íme itt vagy íme ott van. Mert az Isten országa közöttetek van. hogy egyszerűen csak ne kellene beszélni róla. Egyszerűen csak megéljük azt. Egyszerűen csak észreveszik azt, hogy ez most más. Most is Isten itt van. És arra jöttem rá, hogy alapvetően ez ilyen természetessé vált. Megszoktuk. Megszoktuk Isten országát. És ez bizonyos szempontból tök jó. Nagyon, de nem kritikaként mondom ezt. Ez bizonyos szempontból nagyon jó, hogy ez már olyan alapkondíció. Próbáljátok, hogyha elmentek egy olyan társaságba hosszabb időre, ahol nem hívőkkel vagytok együtt, akkor ott azért nagyon más a légkör. Nehéz néha észrevenni is, hogy mennyivel másra tud lenni a légkör. Megszoktuk, amikor bejön valaki egy házicsoportba, egy idegen mondjuk, vagy egy gyülekezetbe, akkor gyakran azt mondja, hogy itt mennyivel más a közöttetek, mint máshol. Olyan megfoghatatlanul más. Nem tudom elmondani, hogy miért, de mégis más. És ez olyan alapvetővé vált számunkra. Máshogy vagyunk együtt. Mások a szabályok, hanem is mondunk szabályokat. És jó az, hogy alapvetővé vált mindez. Mennyire tipikus. Nem, mondjuk elmentek egy nagyvárosba, és mondjuk elmentek egy Londonba, vagy New Yorkba, bárhova ilyen helyekre, akkor van ott egy kis Kína mondjuk. Vagy egy kis Bangladesh, vagy egy kis, nem tudom, kis Magyarország. Az mindenhol van, ugye. Azt mondjuk rá, hogy mindenhol vannak magyarok. Ha melyik másod tenni, hogy magyar lakta város? London. Tehát, hogy a csomó helyen vannak ilyen különböző helyek, ahol ilyen szóhányban vannak. És amikor egy ilyen helyen, akármint egy kis Kína létrejön, akkor létrehozzák a saját kis egyként gondolkodó emberek, a saját kultúrájuk, a saját közösségek, a saját boltjaik, lesz a saját egyéb dolgokat. Tehát létrehozzák a saját országukat. Nem az, hogy máshogy építkeznek, vagy máshogy a közlekedés. Tehát egy kis India, mondjuk New Yorkban, attól nem fognak ők átmenni az út másik oldalra, és akkor szeredik át a kormány gyorsan, hanem egyszerűen csak mégis otthon tartítanak ki maguknak azon a helyen. Az Efézus 1-ben ezt olvassuk, mindjárt oda nézek. Ezt olvassuk, mondom, ez az. Őben lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak jelentése vézése szerint, aki mindent saját akarata és alatadása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban. Őben pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívőké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Ilyen tipikus páli, rövid, egyszerű mondat. Mondja azt, hogy örökösök lettünk, azért, hogy dicsőségét magasztaljuk, előre reménykedünk Krisztusban, eljegyzett pecsétjével, azzal a céllal, hogy megváltsa tulajdon népét, és ez jelenik meg közöttünk. Mi ez Isten országa? Hogy ez az, ami kézzelfoghatóvá válik a gyülekezetben. És ebben van a már most, meg a még nem. Egy részben már most igaz ez, mert most igaz az, hogy Isten uralma elkezdődött, hogy Jézus megjelent közöttünk, és megtörténik gyógyítások, megbocsátás, szeretet formájában tapasztalható mindez a világban. Egy csomó dolog megjelenik abból, ami az ő országára jellemző, de benne van a még nem is. Az ő országának teljes pompájában, meg a fizikai valóságában csak a jövőben a világ végén teljesedik ki. De a kettőség ez egyszerre tud jelenni közöttünk. De akkor mit jelent mindez a gyakorlatokban? Mindez mindenabban gyakorlati szempontból. Én azt mondanám, hogy ez a mondat, amit mond Jézus, hogy Isten országa benned meg közöttetek, van egyfajta szemléletváltásra hív minket. Egyfajta más hozzáállásra. Például mondjuk arra, hogy ne várja csodákra. Hogy ne azt várt, hogy majd egyszer csak történik valami nagy villámlás, és akkor itt van Isten ország, és milyen jó. Ne azt várt, hogy majd ha elvész egy konfliktust, mindig ott lesz Isten országa. Mert lehet akár egy ifin is ezt megélni, és lehet elvész egy nagyszerű konferencia, és nem fogod ezt megélni. Jézus közvetlenül a farizeusok előtt mondta ezt, és azért mondta mindezt számunkra, hogy a farizeusok látványos jelet követeltek volna. Mielőtt azt kértek volna, mellett mondta azt, hogy Isten országa bennetek és közöttetek van. És kb. Az üzenet, amit itt mond, és aztán Jézus későbbi ebben a 22. verstől, hogy ne az eget kémleljétek. Ne a politikai fordulatot várjátok, ugye ott azt mondta nekik, mert a lényeg az már most zajlik az orvotok előtt. A lényeg az már most itt van közöttünk. Isten országa már bennünk is, és közöttünk van. Hogy nem kell várnunk azt, hogy már valami történjen, mert az már minden adott hozzá, hogy már megélhetjük ezt. Hogy nem azt kell várni, hogy pünköskor összejövünk, és akkor majd valami mennyi jel történik, jönnek a lángok, ha csak nem éppen rövizált lesz a lámpába, és akkor majd mindenki megtelik szentlélekkel, vagy 220-230-al, mindegy. Hanem hogy az, hogy Isten országa itt van most is. És igazából csak azon mondjuk, hogy mi azt látjuk, azt veszük észre, vagy valami más keresünk. Hogy megéljük ezt. Isten jelenléte elérhető. Nem kell elutazni különleges helyekre, nem kell rituálikat csinálnunk ahhoz, hogy ezt megtapasztaljuk. Isten uralma, a szeretete, a törvényező ereje, az bármely pillanatban hozzáférhető ma is. az ő uralma, szeretete, ereje, nagysága, tekintélye, az ma is, most is elérhető számunkra. Ma is ennek kell, hogy átvegye az uralmat az életünkben. Elérhető az emberi kapcsolatokban, elérhető a mi lelkünkben, a mi szellemünkben egyaránt. Nincs távol tőlünk. És van hozzá egy kis felelősség is azért, mert milyen baktusták ennek, hogyha nem tennénk hozzá a spirituális dolgokhoz valami gyakorlati dolgot, hogy csinálnunk kell, hogy ha ez az ország közöttünk van, akkor rajtunk is múlik, hogy láthatóvá tesszük ezt az országot. Akár a segítségnyújtás az érvalommal, az igazságossággal, az, akár az, hogy odaadunk másik emberhez, akár azzal, hogy akinek nincs itt a gyerek, annak valaki odavisz egy szál virágot, és így tovább, hogy ebben is meglátszik az, hogy Isten országét közöttünk van, vagy sem. Hogy mi megszólítjuk a másikat. Hogy odalépünk-e, feleljük a segítségünket, és így tovább. Mennyire vállaljuk azt a feleséget, hogy ez rajtunk is múlik. Úgyhogy is mondtam összegezni, ez a mondat, Isten országot bátor is közöttetek van, ez figyelmeztet minket arra, hogy Isten országa nem egy ilyen távoli, elérhetetlen cél, nem egy olyan dolog, amit majd meg kell küzdenünk érte, hanem egy jelenlévő valóság. Isten országa egy jelenlévő valóság, most is. Ami élő személyben elkezdett közénk, és a hívő közösségében, meg az egyén szívében is megtapasztalható valósággá válik. És akkor végre egy analógiát hozzak még, ez a Máté 18 kapcsán, ha már volt a Máté 18, akkor még egy részt nézzünk meg. 18.1.3 így hangzik. Abban az órában oda mentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a mennyek országában? Ugye megint mennyek országa. Ő odajött egy kisgyermeket, közéjük álltotta, és ezt mondta, bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyat nem vesztek, mint egy kisgyermekek, nem ment ebbe a mennyek országába. Milyen érdekeséget, nem arra lesz, hogy milyen a mennyek országa, hanem nem ment ebbe a mennyek országába. Tehát így Jézus a rafkós megint eljátszotta ezt. És azt mondja, hogy olyan nem vesztek, mint a kisgyermek. És általában szeretünk erre úgy nézni, hogy olyan kis naív, olyan kis szelíd, olyan szelíd persze a gyerek, mindegy, olyan kis nyitott, meg őszinte. És általában, és ez persze igaz is, tehát hogy ez a rész is benne van, de azt csak egy másik példát, hogy amikor a kisgyerek játszik, néha bevonja a szülőt is. És azt mondja, hogy gyere babázzunk, hogy gyere, így játszunk, te, mi az, te házas, hogy hívják ezt, te házas, tök mindegy. Hál' Isten, a lányaink nem kértek még ilyet tőlem, mert agyba kapnék. De hogy játszunk teázósnak, ugye a felnőtt mit csinálunk az ilyen teázósnál? Ott ül a gyereke, ott ül a felnőtt, ott ül két baba, két oldalt, a vizeló meg a Barbie, tök mindegy. És akkor mindenki kap teát, és ugye önt a pohárba, és el kell kézdeni, most iszom a teát. És a felnőtt, jó, beleélem magam. És akkor, de apa, hát itt meg a elefán vizeló, de állatot is. Hát iszik magának, nem? Most miért kellene megadnom? És hogy mi ez a... Mi úgy játszunk el, hogy ez a jó, hát belerakjuk munkat egy szerepbe. A gyerek átéli. Úgy éli meg, hogy most valóban benne vagyok ebben a helyzetben. Most valóban teázunk. Nem csak elképzelem, hogy teázunk, most tényleg teázunk. És nem hiszem arra, hogy a gyerekeimmel játszottunk ilyet régebben, még csináltak levest vagy teát, kint az udvaron sárból, fűből, mindenből. De apa, idd meg! Itt a bele jó volt, de apa, így meg. Hát igen. Aztán pár évvel később megint csináltak egyet, hogy csináltak teát, és akkor így gyorsan kérdezett, nem vette észre, aztán, apa, tényleg megittad. És így előtte meg az, hogy apa, így meg, hát ez a normális. Amikor már kicsit bevett a fejjel ágya, akkor már tényleg megittadom, hogy normális apa. Tehát, hogy, de hogy addig még megvolt ez a fajta beleélés. Hogy igen, ez valóban most egy teaház. Most valóban teázunk, most valóban isszük. Vagy isszuk. Nem tudom, ki ezek jó, akár olvasta, akár látta a Híd terabitja földjére. Amerikában ilyen normális kötelező olvasmányok vannak, nem olyan hírek nálunk. És hogy abban például benne van ez, hogy a gyerek az valóban átéli, beleéli magát abba az egész világba. Valóban, valósággá válik neki az, amit elképzel. Teljessé lesz. Az, amit nem lát, az mégis neki igazzá lesz. És nekem valahogy ezt jelenti ez a része, amit itt mond Jézus. Őt nevezhet, mint a kisgyermek. Amit nem látsz, arról is tudod, hogy most itt van. Isten országa most itt van. Benned is közötted. És tudunk-e milyen kisgyerekeket lenni? Hogy lehet, hogy nem látom, de nem csak eljátszom, hogy benne vagyok, hanem most úgy élek, hogy valóban az valóságomnak a része. Hogy valóban itt van Istennek a nagysága, valóban rá tudok rámaszkodni. Nem csak néha úgy gondolom, hanem az számomra abban a pillanatban a valóság. És most is figyeltem a gyerekeimet, és néha még ott, most pont Borokát mondtam, hogy ki fogom prédikálni, és mondta, hogy nem baj, hogy babázott, és ahogy játszott a babákkal, különböző állatokkal, ő az valóban eljátszott, hogy most akkor ő a fogalmas, hogy melyik mi volt már, mert biztos tudná jobban, de hogy része volt az egésznek. Hogy mi tudunk része lenni az egésznek. Bele tudunk lenni. Mert ezen múlik az, hogy Isten országa bennünk és közöttünk lesz-e valóságosan, vagy csak tudjuk, hogy itt van. Hogy részt veszünk benne, vagy csak tudunk róla. És nagyon a különbség tud lenni. Szepesi György sportriportál volt, neki volt egy elmondata, hogy azt mondta, bármit teszünk, tegyük szenvedéllyel, vagy sehogy. Nem tudom, hogy ezt most éppen Judától leste el, vagy sem, de hogy azt mondja, hogy ne csak úgy beszéljünk róla, hogy Isten országa bennünk, a közöttünk, és milyen szépen hangzik ezt, hanem hogy tapasztaljuk már meg azt. Mert van erre lehetőségünk. Hogy a mai igazság az is mondta, hogy Isten országa közöttetek van. Hogy lássatok meg, Isten királysága bennetek van. Isten királysága bennetek és közöttetek van. Ez ma is igaz. Hogy legyél ott. Legyél csendben, még ha őrítősen benni, legyél csendben. Legyél csendben és várj az Úrra, agyon ő szól hozzád. Mert ahol ő ott van az ő királysága is. És elsőre talán lehet, hogy félelmetes, meg ijesztő ott megállni pőrén előtte. De azt rájössz arra, hogy mennyire jó vele lenni. Mennyire jó közösségébe lenni. Egy idő után már alig várod ezt a fajta találkozást, ötlenes jelenlétébe. Hogy ne elégedj meg a kerettel, hanem a képet lásd, amit ő ad eléd. Imádkozzunk ezért. Köszönöm egy mindenható Istenem, hogy te betöltötted ezt a keretet. Betöltötted tartalommal, betöltötted élettel. Köszönöm, hogy ezt a gyülekezetet is adtad számunkra keretként, de igazából te töltöd meg tartalommal és élettel. És hogy itt vagy bennünk és közöttünk, ebben megélhetjük azt, hogy milyen hatalmas Isten vagy te. Vagy láthatunk, illetve találkozhatunk veled. Akár egymáson keresztül, akár azon keresztül, hogy a másik felé lépünk és teszünk, akár azon keresztül, hogy megállunk csendben előtted, és várjuk azt, hogy megszólíts minket. Uram, ez a kérdésem, hogy tedd olyan keresztünket, akik nem bírunk nem találkozni veled, akik nem ragadunk meg a keretnél, akik tovább megyünk és szenvedjük azt, amit te alkottál. És amit te alkottál, az igen csodálatos, és fel nem mérhetjük az elménkkel. De tudjuk azt, hogy jó veled találkozni. Erre vágyunk, Uram, ma is, erre vágyunk pünköskor, és erre vágyunk minden alkalommal, hogy te veled találkozzunk. Köszönjük, hogy nem vagy távol tőlünk, sőt, itt vagy közel hozzánk. Amen.